kedves barátaim, itt a Petőfi legendák kapcsán, ugye nem Petőfiről lesz szó, nem Petőfi életművéről lesz szó, hanem arról, hogy hogyan él 150, vagy már több mint 150 éve Petőfi a nemzeti emlékezetbe, a nemzeti képzeletbe, és milyen sajátosságai vannak ennek a, hogy mondjam, emlékezetgyártásnak és emlékezet folyamatnak. Itt tartalmilag adatszerhűen túl sok újat ne váljanak tőlem, mert itt rengeteg minden már föl van dolgozva. Nagyon sok mindenben kapcsolódni is fogok ahhoz, amit Dávid Házi Péter itt bevezetőként említett. Itt inkább megpróbálom valahogy a legendák kapcsán már nagyon régóta és kitűnő szakemberek által összehordott anyagot struktúrálni. Ugye Petőfi kapcsán a legérdekesebb, hogy a róla való ismerhetek általában polárisan ellentétes kettőségekben nyilvánulnak meg. Először is az a tény és állítás közkeletű, hogy Petőfiről mindent lehet tudni. Ugye, amikor én megírtam az első Petőfi könyvemet, akkor egy egészen kitűnő író, aki egyébként eszéket is ír, azt kérdezte, hogy hogy jössz te ahhoz, hogy Petőfiről írjál, amikor tényleg mindent lehet róla tudni. Másrészt, ugye ennek megvan az a tényleges fedezete is ennek a vélelemnek, amit Kerényi Ferenc képviselt életrajzába és történeti kutatásaiba, miszerint ő ugye 8 nap híján minden napjáról tudja Petőfiről, hogy Petőfinek, hogy mit csinált és hol volt. Pontosabban ezt a 8 napot is tudja, csak nem tudja bizonyítani, és ezért filológusi szerénysége tiltja, hogy ezt megtegye. Ez egyrészt elég közkeletű, hiszen rengeteg olyan életrajzi és műelemzési adat forog az irodalmi köztudatba, amik, hát hogy mondjam, nagyon-nagyon soknak tűnnek, pláne nagyon soknak tűnnek más hasonló nagyságrendű költőkkel összevetésben. Másrészt azonban, ugye, ennek pont az ellentéte is igaz, Petőfit a nemzeti emlékezet állandóan újra akarja fogalmazni. Egyáltalán nem fogadja el a tudománynak az állításait, a tudománynak a, hogy mondjam, vélt vagy valós tényfeltárásait, és állandóan valaminő titkot keres, és titoknak a megoldására törekszik. Ennek ugye a legnagyobb produkciója a 150 éve kiethatatlan szibériai legenda, aminek azért 20 évvel ezelőttől kezdve, vagy 25 évvel ezelőttől kezdve igazi csúcsajánlatásával találkozunk, hiszen 4-5 évvel ezelőtt a Kerpesi temetőbe ténylegesen eltemettek valamit, amit Petőfi erekjének tekint nagyon sok, mondjam, érdeklődő emberen. De a Petőfivel kapcsolatos titokról, a Petőfivel kapcsolatos hitekről, ugye a szaktudománynak a vélekedését a köztudat egyáltalán nem fogadja el. A Bragozin legendát egyáltalán nem ingatta meg hadtörténészeknek, a régészeknek ellenvéleménye, máig él, állandóan él a nemzeti elképzelésben az, hogy Petőfit valaminő titok övezi, amit a tudomány vagy nem tud, vagy nem akar felleplezni. Ennek például egy nagyon érdekes, hogy mondjam, naív megnyilvánulása az, amit Lakner Lajos köböl 10 évvel ezelőtt közölt, hogy a Debrecenben egy nagyon idős asszony elárulta neki, hogy Debrecen környékén hol van eltemetve Petőfi a lovával együtt. Ő ezt a nagymamájától hallotta, de a nagymamája megmondta, hogy ezt nem szabad elárulnia senkinek, de ő most elmondja, mert közeledni éhezvén halálát úgy véli, hogy elvész a titok. A lényeg tehát a titok. Egyrészt a mindentudás, másrészt pedig a titok. Más ilyen kettősség. Petőfiről egyrészt olyan elképzelés él az irodalmi és az irodalmat körülvevő köztudatba, hogy ugye a legmindennapibb ember volt, közöttünk élt, teljesen olyan volt, mint mink vagyunk. Ennek a felfogásnak legnagyobb szabású képviselője volt Így is Gyula, aki tökéletesen azonosította önmagát Petőfivel, úgy vélte, hogy Petőfi olyan volt, mint egy kocsis legény, és a Tisza című versről azt találta jönni, hogy egy kocsis legény ugyanígy ilyen áll meg a Tisza élményét, mint Petőfi ebben a versben, és hogy Petőfi tökéletesen felolvad mindennapjainkba és köznapilag értelmezett emberi viszonyainkba. Ez, még egyszer mondom, rendkívül közkeletű és elterjedt vélekedés. Másrészt ennek a tökéletes ellentétje is nagyon nagyszabású megfogalmazásokat nyert. Ugye Petőfi, mint a kozmosznak a képviselője, és a transzcendenciának valami egészen csodálatos megtestesítője, hogy csak két nagyszabású és nagyon közel hozzánk megszületett megfogalmazást idézek. Juhász Ferenc 88-ban így szól, egy hatalmas versből idézek, szóval ekkora a vers, és csak néhány sort idézek. Te emberanyagból épített arany mindenség óha, te mindenség anyagból szőtt emberiség kiáltás, hol vagy? Csak te vagy. Csak te vagy. Már az időkezdet előtt, s az időkezdet óta. Tehát Petőfi tökéletesen ki van ragadva ő a normális emberi létnek a határából és meghatározottságából, és az időkezdet óta működő világóhaként tekintetik. Vagy Ág István így szól. Verse sokkal több, mint a vers önmaga. Olyan kivételes magatartásról szólnak versei, amely a szavak transzponálása nélkül is nagy költészet. Néha arra gondolok, hogy ha egy sort se jött volna, akkor is a legnagyobb költőnknek kellene tartanunk. Jelenléte ma is testi valóság, bátorkodom a feltételezésre, Petőfi már akkor is testi valóság volt a magyar költészetbe, amikor még meg sem született. Figyeljük meg ezt ismét a kozmosz felé kitágított határokat. Ugye Petőfi születése előtt is jelen van, meghatározza a magyar költészetet, és tulajdonképpen a legnagyobb paradoxont Ág akkor mondja ki, hogy akkor is a legnagyobb költő, ha egyetlen verset nem ír vala. Ugye rendkívül paradox, de Petőfi esetében ez az állítás teljes mértékben besimul az egyébként róla szóló diskurzusnak a retorikájában. Vagy a másik kettőség. A mindentudásnak a következtében Petőfit olyan minuciózus adatnyomozás követi, ami tökéletesen példátlan a magyar irodalom történetben. A rokonsága föltárva, Húzmária összes rokonának leszármazottjai ma is ápolják a Petőfi rokonságot, mindenkinek a keresztlevele föl van gyűjtve, hogy pontosan dokumentálva legyen, Petőfinek a Petőfisége, ami ugyanakkor ugye, a legképtelenebb állításokat is megtűri maga mellett. Petőfi életrajzát, jelentőségét illetően a fantáziának olyan tehe nyílik, amit időnként a, hogy mondjam, a szürrealisták is megirigyelhetnének, holott mindez kvázi irodalomtörténeti elképzelésként van előadva. Ennek nyilvánvalóan van ennek a nagy kettőségnek életrajzi alapja, ez a, hogy mondjam, sokat emlegetett paradox csoda, hogy Petőfinek csak éppen az eleje és a vége nem ismerhetes, a születésének és a halálának a kérdése állandóan vitattatik. Tulajdonképpen ez a furcsa tény az, ami a mitikus hozzá kapcsolódó mitikus képzeteknek megbízható alapjául szolgál. Egy rendes mitikus hősnek ugye nincs időbelisége, nincs kezdete és nincs vége, hanem csak a van állapotában szoktunk vele találkozni. Most emiatt a mitikus képzetek és a minuciózus adatkeresés kapcsán, ugye pont a születés és a halál kapcsán szabadul el az emberi fantázia mérhetetlen tág határok közé. Ugye érdekes módon az időpontot illetően nagyon kevés vita szokott zajlani, holott nagy valószínűséggel a Petőfi születésnapja az a költőnek romantikus önfikciója, miszerint egy rendes romantikus költő azért az új év kezdetére születik meg, hogy alkalma legyen verset írni ezen ünnepről. Ugye semmiféle bizonyítékunk nincsen, hogy mikor született, a keresztlevél ugye az születést nem tágad. Emiatt azonban a mitikus képzelet kitágítja a dolgot. Már nagyon régen fölgyűjtötte Dienes András azt a szenzációs adatot, hogy Petőfi Kiskörös és Kiskunfélegyháza között karácsonykor született, mert amikor mentek a szekélyhen, vajudni kezdett az asszony, a kocsmában nem fogadták be őket, és ezért az istállóba volt kénytelen megszülni a kis Sándort, és amikor fölsírt a gyermek, akkor a kocsmában mulatozó pásztorok kimentek és megajándékozták az asszonyt. Ugye csodálatos, hogy a dátum megteremti rögtön a mitikus kitágítást. Vagy gondoljunk arra, hogy a helyet illetően a Kiskunfélegyháza és Kiskörös vitája máig rendkívül élesen él, megszorozva azzal, hogy legutóbb szabadszállásra is érkezett egy szavazat, és egy nagyon érdekes kis könyvben a szabadszállás is született bizonyítására történt kísérlet. Vagy gondoljunk arra, hogy Petőfi születését illetően is micsoda szabad fantázia működik. Ugye, komoly irodalomtörténész írta le, hogy ő elhiszi, hogy Petőfi fattyú volt, és a szék nem Petrovics Istvánnak, hanem a székálló legénynek a nászából született. Komolyan voltak olyanok, akik Széchenyi öregyöngését elhitték, és Széchenyi Istvánnak félrelépéséből származtatták. Egész komoly könyv született arról, hogy Petőfi nemes származású volt. Vagy gondoljunk arra, hogy a születést illetően így és Gyula mit enged meg magának, amikor azt mondja, hogy Petőfi születését az egész nemzet várta. Én felolvasnám ezt az idézetet, mert rendkívül látványos. A nagyköltők nem várhatlanul szólalnak meg, nem derültékből, mint az isteni kinyilatkoztatás. A népek életéből messze visszamenőleg meg lehet állapítani, mikor estek vajúdásba, hogy megszüljék a rendkívüli fiút. A nemzet, a nagy család előre készülődik az eseményre, az egész ország egy izgalom. Kün harangoznak, megkezdődött az új év, mint a függöny szétválásakor a göngút, és ez indítja meg előttünk a cselekményt. Ugye Petőfi nem egyszerűen megszületik, és majd nagyköltő lesz, hanem egy izgatott nemzet, kvázi, hogy mondjam, közös munkával kitermeli magából a nagy fiút, aki aztán majd megteremti. Vagy gondoljunk arra, hogy a születés ellenpontját, a halált illetően, ugye, ismét szenzációs elképzelések tömegével találkozunk. Már Jókai leírta azt, hogy Petőfit, mint a Romuluszt, fölhagadták az istenek az égbe. Ennek aztán számtalan variációja tapasztalható egészen máig. És számtalan variáció van arra, hogy ki hogy ölte meg. 20 évvel ezelőtt született egy egész könyv arról, hogy Petőfit Gergely letartóztatta, és eladta Csengő Aranyakért Windisch Gréczenek, aki titokban fölakasztatta, de még a Habsburgok is féltek, és nem árulták el, hogy mikor és hol akasztották föl. Hogy a szerző mindezt honnan tudja, azt nem árulták el. De gondoljunk arra, hogy olyan legendák, komoly megfontolást érdemeltek. Valamikor az 1890-es években egy erdélyi orvos előhúzott egy koponyát, és azt mondta, hogy ez Petőfi koponyája, mert atyám, aki a szegesvárhelyi ütközetben katona orvos volt, menekülés közben meglátván a halott Petőfit, gyorsan levágta Petőfi fejét, és a szatyorba hazavitte, kifőzte, és azóta itt őrizzük. Az akadémia bizottságot rendelt ki a koponya vizsgálatára. A bizottságba orvosok mellé berendelték Jókai Murt is, hogy hát végső soron 50 év elteltével csak fölismeri fiatalkori barátjának a koponyáját, de hál' Istennek a bizottság aztán nem foglalt állást ebben az égető kérdésben. Komoly legenda szólt arról, hogy Petőfi elmenekült a csatatérről, Szerbiába ment, és 25 évig egy szerb pópának szakállas segédpópájaként működött. És ezt még számtalan variációban folytathatnám. A legérdekesebb az a népmese, amit már 1880-as években fölgyűjtöttek, majd 1960-as évek végén újra fölgyűjtötték Csíkból, hogy Petőfit a segesvárhelyi csatatérről egy kászoni hegységből származó tündén magával viszi, a barlangban ott magánál tartja élettársként, és Petőfi időnként visszajön, hogyha a magyar nemzet bajban van, és tündérileg segít. Íme itt van már a mitosznak az alapja, az időtlenség és a fantázia szárnyalása. Ennek köszönhető az, hogy Petőfi, hogy mondjam, mindenfajta történeti szituációban a továbbiakban behelyezhető volt. Gondoljunk arra, hogy már a 1860-as években megszületik az a bibályos abszurdum, hogy Barabás Miklós a Lánchíd alapkőletételéről szóló eszelős nagy festményéhez ráfesti Petőfi Sándort, aki köztudomásul nem lehetett ott. Nem lehetett ott, hogy került volna oda. De, hogy mondjam, a Lánchíd alapkőletétele olyan nemzeti esemény, ami nem nélkülözheti Petőfi Sándort. Vagy gondoljunk a 19. század végi allegorikus ábrázolásoknak nagy tömegéhe, ahol Petőfi kézen fogva Kossuthtal, Batthyányival, Bemmel a magyar nép közegek között ünnepélyesen saját lábúlak törj szét a zsarnokság láncait, egy olyan kontextus teremtvén, amelynek ugye történeti megalapozottsága semmi nincsen, csak az allegorikus időtlenségnek a kiemeltsége működik. És ez a 20. századra is elterjedt ki. Ismerhetes az az anekdota, ez már benne volt abban a kiskönyvben is, amit itt Dávidházi Péter fölmutatott, hogy az 50-es években egy szovjet látogatás alkalmából a hivatal megfestette Petőfinek és Puskinnak a találkozását, ami hát életrajzilag is, földrajzilag is elképzelhetetlen, de a két nép barátságát szépen szemléltethette volna. Vagy gondoljunk, hogy a magyar alaptörvény illusztrációi között most a 2010-es években is megszületett Skok Ivánnak az a vizionárius allegóriája, ahol a magyar alaptörvény Petőfi és garantálja, és hogy mondjam, kézjegyével illeti. De ez, hogy mondjam, a szóbeli megfogalmazásokban is párhatlan gazdagságban kimutatható. Az 1970-es évekből mondanék csak két példát, azért, mert azért az még mindig csak meglepő. Váci Mihály a következő tiéja. Petőfi számomra magában foglalja Lenin világméhetekben megfolósuló fantáziáját, Adi vérét, Garcia Lorca esendő és OF halálát, Lumumba szétvert arcát, Guevara történelembe menetelét és Ho Chi Minh partizánjait. Ugyanígy, nagyon meglepő, Verhes Miklós is a 70-es évek új népies költészetének egyik derék költője, Che Guevarát látja Petőfiben föltámadni, ráadásul Petőfinek a Halhatlan a lélek című versét parafrázeával, Rómában Cassius vagyok, valék, ma pedig Guevara vagyok. Most ilyet még rengeteget lehetne idézni. És, mert ugyanis a mitikus hősnek a gáncstalanságához, sértetlenségéhez ugye hozzátartozik az időtlenség, és ugyanakkor pedig az erkölcsi fedhetetlenség és a minden szempontból való minden hatóság gesztusa. Herceg Ferenc hasonlította tudtommal először Petőfi Siegfriedhez és Achilleshez, de ugyanennek megvan a mindennapiságban lefordított változata is, a mitikus hősnek a tökéletessége és sérthetetlensége, az így is Gyula számára a következőkben foglalkozik, fogalmazható meg. Petőfiben az a megragadó, hogy jelleme épp úgy ragyog, mint verse. Ez rendben van. Petőfi prókátorra leszek, helyre igazító követsége távoli időben, mosolygok magamon, hogy hasztalan kehessek hajta egy poeszemnyi foltot is, képzeletem, ösztönöm nyomban lemossa, a hagyogás tökéletes. Mondja ezt annak kapcsán, amikor leírja az életrajzba, hogy Petőfi mennyit összehazudott. Születési helyét illetően, vallását illetően, szlovák származását illetően, amikor becsapta ifjúkori csavargása kapcsán a különböző papokat, mindezt mosolyogva, mint az erkölcsi nagysága hagyogását adja elő, hiszen Petőfihez semmiféle kifogás vagy ilyesmi nem járulhat hozzá. Emiatt van az, hogy Petőfinek rendkívül sok gesztusa elemi mitikus összefüggésbe kerül. Ugye ismerhetes Karinthy Frigyesnek az a pompás mondása, miszerint csatában esem el, mibe fogadjunk című versében megjósolja, hogy csatában fog elesni, mely ígéretét be is váltotta. Másik ígéretét a Szeptember végén című versében, melyben azt írja, hogy nem csatában fog elesni, viszont nem váltotta be. Nagyon érdekes, hogy ugye mind a két versnek a jóslata tökéletesen közkeletűen él köztudatunkban. Mintha Petőfi azért ment volna a Segesvárhely csatában, mert megjósolta, miközben elfelejtjük, hogy a versben az van benne, hogy halálomnak csak akkor van értelme, ha belőle, mint egy megváltás gyanánt a világszabadság fog kisajadni, egyébként semmi értelme nem lenne, nem a dobogópahipákat várom el, hanem a világszabadság megjövetelét, mint ahogy a harmadik jóslat versébe, amit nagyon érdekes módon nem szoktak idézni, ugye éppen, hogy azt írja, ami pedig mitikusan nagyszerű lenne, én bátran állom a csaták tüzét, tudom, hogy a golyó nekem nem vét. Tudom, hogy a sors őriz engemet, hogy engemet megölni nem lehet, mert én leszek, nekem kell lenni, ki, ha ellenünket mind a föld fedi, megéneklem majd diadalmadat, szabadság. Ugye itt is azt láthatjuk, hogy ha megjósolja is magának a halhatatlanságot, ezt is csak annak jegyében képzeli el, hogy a szabadság eljövetelét lenne ő majd megéneklendő, és ezért mondjam, a Soest nem engedheti meg, hogy a segesvári csatában csak úgy véletlenül meghalljon. No most, mindebből egy nagyon érdekes irodalmi szemléleti következmény vezethető le. Ez pedig az, hogy Petőfit az utóbbi 150 évben úgy kezeli a nem szaktudomány, hanem az irodalomról való közvélekedés, hogy Petőfi nem halt meg. Petőfi, ahogy Vahoty Imre már 1870-es években kimondja, nem halt meg, állandóan jelen van, és ami még érdekesebb, nem csak hogy jelen van, hanem állandóan visszatér. Állandóan visszatér. Gondoljunk arra, hogy a 90-es években a Hét című folyóirat föltette azt a nagyon furfangos, és persze játszik kérdést, hogy mi lenne, ha Petőfi most élne, és nagyrész patetikus, nagyrész ironikus válaszok születtek, de senki nem tette föl azt a kérdést, hogy a kérdésnek nincs értelme. Senki nem mondta azt, hogy erre nem érdemes válaszolni. Mindenki, pedig kitűnő emberek voltak benne, Jókai Mikszáth, Herceg, Kozma Andor, Kis József iniciálta az egészet. Senkinek nem jutott eszébe, ennek a kérdésnek nincs értelme, mert a föltételezés, hogy Petőfi visszajövend, állandóan jelen volt. Nagyon érdekes, hogy a 1870-es évek végén már született egy Dalmolett, Petőfi visszatér címmel, ahol Petőfi tényleg effektíve kijön a Siebból, nem olyan viccesen, mint Zényi Miklós a Új Zényiásba, hanem patetikusan, és meglátván a magyar valóságot ítélkezik. Ugyanez megtörtént az 1980-as években Páskándi Gézának a operájába, operhettjébe, amit Koltai Gábor rendezett, a Költő visszatér címmel. A költőnek állandóan a visszatérése az érdekes. Az, hogy nem halt meg, valami történt, visszajön, valami történik, és ismét visszatérhet. Figyeljük meg, hogy Petőfi esetében a magyar szépirodalmi feldolgozásoknak egészen speciális esetével találkozunk. Ugye a magyar irodalomban is, mint minden rendes irodalomban, az írókról szóló életrajzi regényeknek se száma. Mondjuk ilyen szabályos életrajzi regény Harsányi Zsoltnak az Üstökös című háromkötetese, olvashatatlan műve. De Petőfi esetében nem egyszerű életrajzi regény születik, nem egyszerűen egy olyan regény születik, hogy mai illusztrációval éljek, mint mondjuk Péter Figergelynek a Kazinczy regényében, amely mondjuk Kazinczy jobb megértésére, jobb bemutatására tölt, és Kazinczy kapcsán mondjon el valamit, de úgy, hogy többé-kevésbé, inkább többé, mint kevésbé megőrzi Kazinczy történelmi képét, hanem Petőfi kapcsán ugye, az életrajzi regényeknek a szabad száguldása az példanélküli. A víziók, hogy mit csinált volna Petőfi. Ugye Adi Endre például simán azt mondja Petőfiről, hogy ha megéri, akkor elmegy a párizsi kommünbe, és a francia kommünnek a barikádjain fogott volna szavalni. Ugye? Hogy milyen verseket, azt Adi már nem vizionálta, de benne van az, hogy valami egészen mást csinált volna, mint ami az életrajzában benne van, és ami mondjuk így, hát a magyar történelemből kvázi következett volna. Csészabó László 1930-as években a Nyugatba közölt egy kis regényt, amelyben Petőfi csalódván Szenthelyi Júliában 1847-ben eredeti terve szerint kimegy Párizsba, ott belekeveredik a 48-as párizsi februári forradalomba, nagyon rossz véleménnyel van az itteni eseményekről, kis barikád cirkuszok után bebörtönzik, 52-ben kiengedik és kiutasítják Párizsból, hazajön, és találkozik a Petőfi legendával. Találkozik azzal, hogy ő csinálta a márciusi forradalmat, és végigcsinálta a szabadságharcot, és csodálkozva nézi, hogy mit ki nem találnak az emberek rólam, egészen odáig, hogy elmegy Arhány Jánoshoz is, aki szintén nem ismeri fel, és Arhány is csak méltatlankodik, hogy ennyi, mit tudom én, mi van a Petőfivel, mit tudom én, és Petőfi simán eltűnik. Ugye egy radikális leszámolás a Petőfi heroikus beállítottságával. Más változat, ismét újat mondok, a 980-as évekből Petri György akart írni egy Petőfi regényt, a vázlata megmaradt, mondhatnám természetesen nem dolgozta ki, de ebben is az van, hogy kimegy Párizsba, találkozik Marx-szal, beszélgetnek a világforradalom lehetőségeről, hazajön és csalódik a milleniumi Magyarország közéletében, megvakul és meghal. A 2000-es években aztán két totál szürrealista értékelésem szerint gyarló regény született. Az egyik a nagy hírű Makkai Ádám tollából, amely, hogy is hívják a pontos címét, Úristen, engedj meghalni, Petőfi Sándor pokoljárása és megidvezülése címet viseli, amely a következő fikcióval él. Petőfit a csatatéren a Dalai Láma és Kőhösi Csoma Sándor megmentik, így hosszú vándorútat tud tenni a világon és a történelmen keresztül, és minden életbeli viszonyát újra rendezi, hol a Kaukázusban, hol pedig Tibetben, de a Tibetben is Horváth Árpádnak a Júliához írott verseit olvassa és értelmezi tovább. Ez ugye 2003-ban jelent meg, 2002-ben Tomkis Tamás írt egy Március 14-e című regényt, amelyben az van, hogy egy Petrovics Sándor nevű 23 éves fiatalembert meggyilkolnak, és emiatt Petrovics Sándornak túlvilági utazása történik danteszk víziókkal és magyar történelmi tanulságokkal. Még számtalan tudnék mondani, de a legérdekesebb még egyszer az, hogy ilyen típusú fantáziajátékokkal nem nagyon találkozunk. Mondjuk én egy ilyen nagyon ironikus posztmodern viccet tudnék említeni, amikor Eszterházy a termelési regényben leírja, hogy a mester a héven Mikszáth Kálmán mellé ül le, és Mikszáth Kálmán hasának simogatása és a golyókkal való vicces játéka során beszélgetnek el az irodalomról. De egyébként ilyen típusú életrajzi fikcionálást én másoknál nem igen találok. Éppen azért, mert ugye itt arról van szó, hogy Petőfinek a mitikus alakja az érdekes, a mitikus alakja, amely mítoszi figurának ugye nem egyszerűen egy lineáris, kézzel fogható életrajzi narratívája van, hanem, hogy Kerényi Károlyt idézzem, ugye a mítosz abból él, hogy sok és sokféle narratíva szól ugyanarról, és ennek a sokféleségnek az eredője lesz a mítosz. Ez az, ami Petőfi esetében az állandó újraírást, az állandó visszatérést, ha tetszik, újra feltámasztást igényli. Hiszen Petőfinek a vallási mitoszokkal, a feltámadási mitoszokkal való kapcsolata 100 évvel ezelőttől kezdve szintén tökéletesen folyamatos. a millennium környékén ilyet apoteózis versek, ugye mind Istennek és Petőfinek teljesen közvetlen és, hogy mondjam, fraternizáló kapcsolatához szólnak. A Kacián Géza nevű szerző egy teljes könyvet írt Petőfihől, amelynek minden mozzanata biblikusan értelmezi Petőfit, és minden mozzanatában a krisztusi vagy más profétai attitűdöt idéz föl. Egyet azért felolvasnék, mert azért az nem semmi. Amikor Kacián leírja, hogy Petőfi megismerkedik Júliával, és ennek kapcsán letesz a más nők iránti eddigi szerelméhez, és kvázi megtisztulva odalép Júliához. Most érzi Mózessel, hogy az Úr színe előtt áll, és le kell vetnie poros sarhúit az égő bokornál. Hát azt hiszem, Szenthely Júliáról ennyire szép víziót más nem írt. Kaciánynak egész műve minden mozzanatában a krisztusi profétai attitűdöt említi. De, amit Dávid Házi Péter már említett, az utasi vers az ugye, nem Krisztust idézi meg, hanem Lázárt. A föltámadó figurát, akit föl lehet támasztani. És Petőfi esetében ez a borzasztó érdekes és tanulságos, hogy ez az állandó újraírás, az állandó visszatérés, ez az állandó föltámasztásnak az ígérete. Mint hogyha az egész 150 évvel zajló irodalmi közvélekedés Petőfinek a sieját házná, hogy támadjon föl Petőfi Sándor, elnézést ismét rengeteg példát lehetne mondani. Ha föltámad Petőfi Sándor, akkor hozza a megváltást. Hozza a megváltást magával, mint az utasi versében. Szólj ismét a szabadságról, hozd magaddal a szabadságnak az igéit, a Péter által már idézett Gyurkóver szöveg, ugye teljes mértékben arról szól, hogy Petőfinek eljövendő országa teremteni meg a megváltást, vagy ennek kvázi egy jobboldali ellenpontjaként hadd olvassam föl Mécs Lászlónak 1923-ban írott Szellemidézés című versének, ilyen hosszú versének a záró szakaszát, ugye Szellemidézés. Nagy Petőfi, bárhol is vagy, szózatomha, mely idézget, most jelenj meg. Ám nem úgy, mint Márciusnak idusán, nem is úgy, mint Koltón éltél, szíva szűzi nászi mérget. Érdekes. Úgy jöjj, ahogy eldőltél a segesvári bústusán. Tehát a halottat. Mártjevér kell nékünk most, mint forró bíborszín igazság. Úgy jöjj szívben a dzsidával. Vértől habzószád ne szóljon, mert veszélyes és tilos. Vércsöpögtető szíveddel járj be minden földet újra, amit bejártál életedbe, s szóld a vért, mint tűzmagot. Hogy kibújva a vihágok, a vetések, zendülőn a jó napot, a hahagvó Isten arcátán az égre fölkönyörgik. Tehát, ha megidézlek Petőfi, kicsit vámpiros alakba, de megidézlek Petőfi, akkor ugye a Trianon sújtott a Magyarországnak egéhe fölkönyögik a haragvó Istennek megváltást ígérő napján. Ugye Petőfi megteremti a megváltás ígérhetét, és ebből következően én úgy vélem, hogy Petőfi alakja a magyar emlékezet struktúrában és a magyar irodalmi köztudatban nem más, mint a meghaló és feltámadó Isten archetipikus mitémájának megtestesülése. Köszönöm figyelmüket!